Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Ismét itt vagyunk, a Halis Podcast. Köszöntünk mindenkit, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Kezdjük egy kérdéssel. Dani, van-e valami kedvenc fotót, képed, ami valami miatt neked nagyon fontos, vagy úgy megmaradt az emlékezetedben?
Van. Két címe mondhatjuk úgy, hogy a keselyű és a kislány. Ezen egy éhező szudáni kislány látható, aki már a földön fekszik, és a háttérben pedig hát egy dökkeselyű várja, hogy elpusztuljon. Egy megrázó képről van szó. Ezt a képet Kevin Carter készítette, és a kép elkészülte után nem is sokkal öngyilkos lett ő maga is.
Hol találkoztál ezzel a képpel?
Én ezt egy regényben olvastam, Kevin Carternek a sztoriát, és utána kerestem rá erre a képre. Meghatározó élmény lett számomra, tehát hogyha erre a képre gondolok, vagy újra megnézem ezt a képet, akkor mindig az jut eszembe, hogy még mindig van mit csinálni, még mindig lehet tenni valamit azért, hogy ez a hely jobb legyen, mint ami.
És ugye most már Afrikáról beszélgetünk, az jutott eszembe, hogy az ilyen tragédiákról, ami a világ másik végén történik, hozzánk ezek igazából úgy erősen és üzenetképpen fotókon keresztül jutnak el. Ma is ugye a fotókról, a fotózásról fogunk beszélgetni.
Vendégeink pedig Varga Szilárd, a Kanizsa Fotóklub elnöke, és Szakuny Attila fotóriporter.
Attila, egy eseményről érkeztél, ahol fotóztál. Gyakori, hogy ilyenkor későn is dolgozol?
Igen. Kötetlen munkaidőben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy reggeltől estig.
Mióta csinálod ezt?
Először 1987-ben jelent meg képem az Aláírlapban. Győri András később kollégám keresett meg, hogy kellene segítség neki fotó néhány cikk alátámasztására, és ezügyben kezdtem el fotózni, akkor még volt egy olyan, hogy külső státusz, ami ezt akkor fiatalon tetszett, érdekes volt, kihívást jelentett. Már akkor sem úgy volt, hogy 8 órás munkaidőről lenne szó, tehát volt rendes polgári munkám, ami konkrétan egy fényképész üzletet jelentett.
Tehát volt közöd magához a fotózáshoz?
Igen. A mi iskolánk, ami szerintem egy van az országban, fénykép és szakmunkás képzőintézet, sok fotoriporteri tanfolyam, meg sok fotós tanfolyam van, meg workshop, meg minden, de fénykép és szakmunkás vizsgát én úgy tudom, Budapesten, akkor olyan emberek tanítottak ott, mint a Hefele Károly, tehát akik könyveket írtak, fotós könyveket írtak, volt, aki végzett fotós volt, volt, aki fotósként dolgozott, de mindesetre a szakmában nagy névnek számítottak, már akkor.
Mennyi ideig tartott ez az iskola?
Ez egy hagyományos 3 évesnek kezdődött. Bármilyen szakmát érettségivel 2 évvel, érettségi nélkül 3 évvel lehetett elvégezni. Na most jelen esetben én operatőrnek akartam jelentkezni, arra nem volt lehetőség, ezt a fényképész iskolát, ezt találtam is, itt kezdtem el. Ez sem volt egyszerű, mert nem egyből Budapestre kerültem, hanem Szombathelyre, Veszprémbe, majd végén Budapestre. Nagyon nagy élményt jelentett olyanoktól tanulni, akiknek már akkor több könyvük jelent meg.
Nekem nincsen fotográfiai végzettségem.
Civilben nem ez a foglalkozásod.
Nekem van tisztességes polgári állásom egyébként. Egy nagy kereskedelmi cégnél a raktárvezető logisztikával foglalkozom, készítéssel, hasonlókkal. A fotózás az számomra az abszolút hobbi.
A gyerekkori hobbi?
Nem gyerekkori, én erre nagyon későn találtam rá, egy 30 éves korom körül. Előtte én grafikával foglalkoztam, számítógépes grafikával, 3D grafikával, animációval, hasonlókkal. Hivatásszerűen foglalkoztam képekkel, voltam nyomdai előkészítő.
Mióta vagy a fotóklub tagja, elnöke?
2017 óta.
Milyen jellegű képeket csinálsz?
Adott a dokumentarista ág, amit az Attila is csinál, a riportfotó, amit hivatásszerűen is kell csinálni a sajtóban, de mellett vannak ilyen képzőművészetben hajló ágak is, én inkább azzal foglalkozom.
Mit jelent napjainkban fotósnak lenni?
A fotó annyira kifejlődött szerintem, mint sok minden, ez is specializálódott, magyarán szólva különböző ágakra állt, ami nem azt jelenti, hogy nincs átjárás, vagy egy fotós több ágát nem használhatja, vagy nem mozoghat benne. Itt is van olyan, aki a fő prioritása az esküvőfotózás, azért megjelenik eseményeken is. És fordítva is, amikor úgy éreztem, hogy szükségem van rá, vagy valami mozgat, valamit el akarok mondani, vagy találtam egy témát, akkor határozottan úgymond amatőr fotósnak éreztem magamat, hogy úgy, ahogy én szeretném, úgy csinálom meg. Amikor alkalmazott fotós vagy, tehát sajtófotós vagy, reklámfotós vagy, esküvői fotós vagy, divatfotós vagy, ételfotós vagy, akkor azt kell csinálni, ahogy azt az a szakma megkívánja. Amitől el lehet térni, abban az esetben, hogyha az javít. attól jobb lesz.
Ki mondja meg, hogy mi a jobb?
Hát egyrészt a piac, a szakma, a hétköznapi ember is, mert a Facebookra fölnyomsz egy képet, és lealáznak, akkor így jártál.
Nálunk azért egy kicsit más. Én amatőr fotós vagyok, és a klubtársaimnak a döntő része is az. Én szeretem élesen elválasztani profi fotót és az amatőr fotót. Én nem minőségi jelzőként szoktam erre hivatkozni, hanem státuszként, mert ugye az Attila is mondta, a profi, aki hivatásszerűen ebből él, az amatőr pedig számomra az, aki meg ezt kezdtelésből a maga és a környezet a szórakoztatására műveli. Akár olyan színvonalon is, mint egy profi. Sokszor irigyelnek is minket így a profik, mert abszolút szabadság van a kezünkben, tehát azt teszünk, amit akarunk, ártani nem ártunk senkinek. Azért mi meg szoktunk jelenni képeinkkel is, és minden egyes alkotónak, akár milyen, akár a profi, akár amatőr, van felelőssége abban, hogy hogyan befolyásolja a vizuális kultúrát az adott korban és az adott helyen.
Mit tapasztaltok arról? Tudjuk, hogy iszonyúan fejlődik a digitális informatikai háttér. Mennyire nehéz ehhez alkalmazkodni? Mennyire más szempontok szerint készítettetek régen képet, és mennyire most az új technikai lehetőségekkel?
Szempontokat sokfélét lehet találni, és ez már a fotózás ágában eldől, hogy akkor, amikor alkalmazott fotós vagyok, akkor van egy megrendelésem, akkor arra összpontosítok, hogy annak legyen megfelelő. Az amatőröket abból irigyeljük, hogy ők gyakorlatilag ahogy szeretnék. Amikor a piacra rakod a képet, akkor kiderül, hogy az elvárásoknak megfelelő volt, vagy nem volt megfelelő. Úgy lehet ezt kikerülni, hogy ha megtárgyaljuk, ha kommunikálunk, hogy mit szeretnél. Én reklámfotóban tudok neked olyan példát mondani, hogy úgy készülnek a reklámfotók, hogy grafikusok előre megrajzolják.
Ezért kérdeztem a technikát.
A technikát minden esetben úgy használjuk ki legjobban, tehát 1954-ben is volt retusálás, meg világítás. Ma LED lámpával, digitális fényképezőgéppel, esetleg csekélyebb fénynél más hatást, és majd később azt kiretusáljuk Photoshopba, vagy régen kézzel, grafitceruzával, vagy anilin festékkel. Ez teljesen mindegy.
Azért jó kérdés nálam, mert foglalkozok olyan technikával, ami 1851-ből származik.
Az eredeti?
Az eredeti, nedves kódiumos eljárás, üveglemezre ezüstkép készül. Ez egy fakamerával készül egyébként. És
ezt te csináltad a kamerát, vagy honnan szerezted be az eszközt? A
kamerát már építettem én is. Maga a fényképezőgép, ez egy roppant egyszerű szerkezet, ez egy doboz, egyik felén van a fényérzékeny anyag vagy egy szenzor, másik felén meg van egy lyuk, amiben vagy van egy objektív, vagy nincsen. Hát én foglalkozok ezzel a nagyon ősivel, foglalkozok mai napig filmes analóg fotóval, mindenféle formátumban, a Leica formátum, középformátum, nagy formátum, mindennel, plusz a digitálishoz szintén. A digiben, ami nagyon nagy könnyebbséget jelent a fotók számára az, hogy nagyon sok döntést levesz a válláról, tehát hogy gyorsabban tud reagálni eseményekre, nem kell fókuszállításra vesződnie, tehát most már vannak autofókusz rendszerek. Nagyon jó fénymérők vannak, nagyon sok mindent megcsinál a kamera önmagától, amit annak idején a fotósnak kellett megtennie. Ezáltal gyorsabb és kevésbé kell a kamera kezelésére koncentrálni, ahol valahol sérül a szakmaiasság, mert ez is egy hozzatartozik a fotográfiájú, azt tudjak fényt mérni, tehát tudjak egy élest állítani, amit nem biztos, hogy eltalál mindig az alaprendszer, de ezeket régen meg kézzel meg kellett csinálni. Per pillanat, amikor én nekiállok egy ilyen régebbi eljárással. Egyrészt a kihívás, meg más a végeredményt. Az ember kezébe fog egy üvegképet, egyből látja a különbséget, mi a különbség a monitor, meg egy ilyen kézbefogható már műalkotás között, ahol van egy időtlensége a képnek, amellett, hogy a tartalmát az fotós alakítja ki, de mellett a nyersanyagnak meg vannak olyan tulajdonságai, mert semmilyen digitális felvétel, vagy digitálisból készített nyomat nem tud utánozni.
Van kedvenc fotótok?
Mivel a fotózás vagy iskolába tanuljuk, vagy önmagunktól, nagyon sok mindent úgy lehet megtanulni, hogy a nagy elődöket megnézed, illetve a kis elődöket is megnézed, hogy csinálták. Nagyon sok minden tapasztalatot lehet tőlük tanulni. Úgy van kedvenc fotóm, hogy szakáganként, tehát a sportfotózásban, a természetfotózásban, a riportfotózásban én a madarakat szeretem legjobban megörökíteni, majd minden nehézségével együtt, amit sokáig nem hittem el, vagy átlag ember nem viszi el. Az, hogy a sasok szóbáljanak veled, vagy hát úgy ne meneküljön el tőled, az úgy 3 év. Én azt a fotót szeretem, amit nem lehet oda menni, hogy tessék ide állni és ide nézni.
Egy-egy képet lehetetlen kiemelni szerintem. Ez egyrészt az hangulatfüggő, és az ember éppen milyen hangulatban van, hogy mi az, ami éppen ahhoz passzol, vagy azt tetszik neki. Én tudatosan kerülöm azt, hogy ihletet merítsek másoknak a dolgaiból.
Most azt éljük, hogy a közösségi oldalaknak és a közösségi médiáknak köszönhetően a fotó, a selfie, az, hogy ennyire mindenki megtanult idézőjelben fotózni, az mennyire tesz jót azoknak a fotósoknak, akik ezt komolyan csinálják, ahogy ti?
Az amatőr annyira nem zavarja közvetlenül, inkább a profikat érinti ez. Viszont mindannyiunkat meg annyiban érint, hogy mivel tömegcikké vált a fotómet az, mindenféle gyakorlat és képzettség nélkül tudja bárki művelni, azért el is hilányodik. A miénk az egy nagyon vizuális kor. Valószínűleg, hogy soha nem vette az emberiséget körbe annyi kép és vizuális inger, mint manapság. És a reklámokat is, hogy körbenézünk, óriás plakátokon erre, arra, akkor egyre silányabbak. Hogyha most én megnyitom mondjuk a Facebook hírfolyamomat, ugye csak képekkel lesz tele, vagy akár Instagram, mondom, hogy szinte tényleg csak képek vannak. Ugye azt látjuk, hogy gombnyomogatás van, és mindenki a pillanatot próbálja megfogni ilyen-olyan eszközökkel, hol sikerül, hol nem. Az esztétika az messze alul értékelődik ezeken a képeken, és kizárólag a tartalomra koncentrálnak ott. Egy jó fotónak legyen szó akár művészfotóról, akár sajtófotóról, vagy alkalmazott fotóról, a kettőnek együtt kellene dolgoznia.
Ez egyben egy versenyt jelent, és nekünk, akiknek ez a szakmája, lehet, hogy először letaglózott meg sokakat padlóra küldött már szószoros értelemben. Sok fényképész tudok, akinek ez a megélhetésébe került. De egy idő után rájöttünk, hogy ez egy verseny, amiben fel kell venni a kesztyűt, és meg kell mutatni, hogy valamit jobban, jól, okosabban, másként tudom csinálni. Persze a hétköznap, tehát amikor szembe jön az ember egy adott munkánál, hogy egy kis fiatal csitri azt mondja, hogy engem ne fotózzon, vagy engem csak innen fotózzon, meg bezzeg, amikor ő a fürdőszobában, a kombinében lefotózza magát, és a háttérben láttam, hogy milyen tévéjük, meg milyen ékszereik vannak, akkor nincs ilyen kifogása. Ez is már letisztult, ez is már azért kevesebbé vált, de minket a szakmában, akik vegyük a reklámot, hogyha megnézel egy tévéreklámot, azért most majd kapásból megmondod, hogy ez melyik tévédót nézed. Ránk is ez a feladat vár, hogy ösztönözzön, versenyhelyzetbe hozzon, találjak ki mást, próbáljak meg másképpen. Vannak olyan helyzetek, amikor megmondják, hogy figyelj, őt kell ott a fehér falat lefotózni, akkor nem kell gondolkodni. A verseny bennünket is csatára hív, és bízom benne, hogy ahogy most ma megnézzük, hogy milyen újságok vannak talpon, milyen újságokat, milyen könyveket említünk, bármilyen kurzusoktól függetlenül, egy nálunk a szakmában egy André Kertész az André Kertész lesz, egy Cartier-Bresson az Cartier-Bresson, egy Moholy-Nagy, egy Brassai, egy Munkácsi.
Könyvtárban rengeteg fotózással kapcsolatos szakirodalom megtalálható, és rengeteg fotóalbummal is rendelkezünk. Mit gondoltok, mennyire van létjogosultsága annak, hogy klasszikus fotókönyveket adjanak ki? Van-e rá igény?
Én nem tudom, hogy most van-e rá igény, valószínűleg nem sok, a szakmát kivéve, tehát én mindig, amikor bejövök bármilyen más anyaggal, el szoktam tűnni, hogy addig elmegyek a fotós részlegre. Mindenképpen attól függetlenül fontos, hogy mondjuk egy Robert Kápárnak az életéről 50 évvel később, de aztán még 50 év múlva is újra beszéljünk, vagy Gerda Tárolról, meg bárki másról. A fotózásnak van egy olyan mellékes hatása, hogy az megmarad. Digitális vagy valamilyen más formában már olyan nyugat-európai országokban az előfordul, tudomásom szerint, hogy online újság vagy online média felület kiadja időről időre a legsikeresebb anyagait kinyomtatva, és azokat publikálja és terjeszti. Az tényleg egy összegzés, egy bejegyzés, egy végpont a reklámfotóktól elkezdve a szociofotográfiáig. Minden, ma már tudjuk, hogy egy bizonyos idő múlva tanulságot jelent, összegezni lehet. Az lenne az igazi, hogy ezekből olyan következtetéseket vonjunk le, amitől jobb lesz a mi életünk. Én ezért nagyon fontosnak tartanám, hogy ez megmaradjon.
Én is úgy gondolom, hogy maga az igény az egyre kisebb, ami egy nagyon szomorú dolog. Onnan alakulhatott ki így, hogy nagyon sok digitális kütyüt hordunk már magunkkal, gyakorlatilag fotóalbumokat hordunk a zsebünkben, és mindenki úgy gondolja, akkor én most ezt lefotóztam, feltöltöttem a felhőbe, az unokáink is meg fogják nézni. Erre én láttam azt szoktam mondani, hogy emlékezzük, hogy az én generáció még fiatal korában Hi8-as, meg mini DV kazettekre csinálta a családi videóit. Na most játssza valaki ezeket a mini DV kazettekre. Itt ezek egy olyan fogalom, hogy digitális elévülés, ami azt jelenti, hogy a digitális, illetve elektronikusan kódott tartalomhoz addig tudunk hozzáférni, amíg az ahhoz megjelenítő eszköz az létezik, és üzembe is helyezhető. Egy fotókönyvhez, egy kinyomtatott képhez, egy akármilyen fizikailag ellállított képhez nincsen szükség eszközre. Kizárólag az emberi szemre és fényre, hogy meg tudjuk nézni. Ezek lesznek az örökök. Ezek bizony komoly kulturális értékek lesznek, és ezekre vigyáznak.
Köszönjük szépen. Dani, a beszélgetésre könyvekkel érkeztél. Mik ezek?
Egyik kedvenc szereplőmet fogom bemutatni. Robert Capart, más néven Friedman Endréről hoztam jó néhány könyvet. Az első, amiről mondanék pár szót, az egy regény, Susanna Fortes írta, Robert Capára várva. Ez egy spanyol írónő, és úgy ír az előszóban, hogy Spanyolország minimum egy regénnyel tartozik Robert Capának. Robert Capa rengeteget fotózott a spanyol polgárháború idején, és hát mondhatjuk azt, hogy a leghíresebb képe is itt született, ami elindította a világhírnév felé a milicista halála. De ez a könyv igazából az mellett, hogy bemutatja a Robert Capa életét, ez ugyanúgy szól Gerda Taróról is, ki az első nagy szerelme volt, egy ilyen parász szerelem, nem tudok más szóval kifejezni. Sajnos, mint ahogy az élet, tehát ez egy tragédiába fog torkolni, mert Gerda Taró a spanyol polgárháború idején veszíti az életét, és úgy tartják, hogy itt Robert Capa is meghalt egy picikét. Tehát egy nagyon izgalmas, jól megírt regényről van szó, én mindenkinek tudom ajánlani. Amit még hoztam, az John Steinbeck orosz naplója. Ez azért érdekes, mert Steinbeck és Capa a második világháború után összeálltak és kiutaztak a Szovjetunióban. Hidegháború idején vagyunk már, hogy hát milyen is ez az ős ellenség, hát mutassuk már be egy kicsit az embereknek.
Ez is érdekes, hogy jutottak oda ki?
Azért nem volt ez olyan egyszerű, tehát ez külön engedélyek voltak, és nyilván megszervezett útjuk volt, hogy mit nézhettek meg, mit nem, de akkor is egy nagyon érdekes betekintés volt, hogy nem a napi sajtóból a nagy gonosz ellenség látszódott, hanem egy kicsit közelebb próbálták hozni az amerikai közvéleményhez. Ezt a könyvet például Robert Capának a képei színesítik. Az ő kapcsolatuk is nagyon szépen kirajzolódik belőle, és aki figyelmesen olvas, azt is megtudhatja, hogy John Steinbeck miért hívta Robert Capát vízidisznónak és könyvtolvajnak.
Ez a legutolsó könyv Capáról, amit most mutatsz majd be. 10 éve jelent meg körülbelül?
Igen, ez egy több kiadás megélt könyv Robert Capától, a kisi elmosódva. Ez elsősorban, amikor elkészült, ez forgatókönyvnek indult, tehát ebből szerettek volna filmet csinálni. Apróságok vannak benne változtatva, tehát ez Capa sem rejtette véka halá, de maga a sztori, amit megír, az valóságos, és néha nagyon nehéz elhinni, de tényleg ilyen kalandos életutat járt be. Nem rejti véka alá, hogy elég sokszor találkozunk a macskajaj, a viszki, meg a póker szavakkal, tehát egy nagyon magas hőfokon égő fiatal emberről van szó. És miért kisi elmosódva ennek a műnek a címe? Hát azért, mert ami még jobban elhozza neki a világhírnevet, az a normandai partra szálláskor készült képe, amikor egy laboráns elrontja a fényképeit, rosszul hivatja elő, és elmosódottan látnak ezek a képek, de így jelennek meg a Life magazinban, és hát csodálatos művészi hatást érnek el, és külön érdem az, hogy az amerikaiak csak 4 fotóriporternek engedték, hogy az első hullámba partra szálljanak, és az egyik közöttük Robert Capa volt. Ez is egy nagyon izgalmas, letehetetlen regény, amellett, hogy Robert Capának a küzdelmeit nézhetjük végig benne az ő fotóival, emellett azért a második világháború történéseibe is betekintést nyerhetünk. Az utolsó könyv, ami pedig szeretnék bemutatni, az Jane Rogoiska, Gerda Taró, aki kitalálta Robert Capát.
Tehát ez őróla szól, az ő életéről?
Ez Gerda Taró életéről szól.
És rengeteg fotóval, ahogy látom.
Igen, és az ő fotóival van tele. Mindig is úgy beszélnek őróluk, hogy egyikről, a másikról nem lehet úgy beszélni, hogy ne említsük meg. Tehát Gerda Taró volt az, aki Robert Capának a mítoszát, a legendáját fölépítette, és ebből a regényből nagyon szépen kijön, és az ő életén is ezzel a könyv segítségével végigutazhatunk. Sajnos nagyon rövid életén, annak ellenére, hogy ő is egy nagyon impulzív és egy jó fotósnak indult.
Köszönjük szépen. Amikor szelfit készítünk, vagy telefonon fotózunk, akkor egy kicsit jusson eszünkbe az, hogy azért ennek van egy múltja, van egy szakmája, és van egy mondani valója, nem csak annyi, hogy megnyomjuk a telefonon a gombot.
Így van.
Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmet, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.